pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.
Folytassuk műsorunkat, további témáink röviden. A Ford új Kuga modellcsaládja kategóriának legkedvezőbb fogyasztásával büszkélkedhet. 28%-kal mérséklődött az étvágya, amelyet a háromféle hibrid hajtáslánc alkalmazásának köszönhet. A Kuga plug-in hibridje emellett 72 kilométert is megtehet kizárólag villanyhajtással. A márka kimagasló fogyasztási sikert ért el klasszikus nehéz terepjárójának elektronizálásával. A hétüléses Ford Explorer akár 48 kilométert is képes megtenni tisztán elektromos hajtással. Aztán a legolcsóbb elektromos autó megjelenésével a Dacia Spring minden kétséget kizárólag végleg szakította a villanyautók vásárlásától ockodók pesszimizmusával. Még inkább igaz ez arra az esetre, ha számba vesszük. Az e-mobilitást segítő állami támogatás lehívásával akár már ma messze kedvezőbb költségekkel autózhatunk egy benzinesnél tisztán villanyhajtással. A Dacia tulajdonú Renault Group ütőkártyai között azonban van más is a Dacia Springen kívül. Önök a Pozitív Energia című műsorunkat hallják. Mindjárt folytatjuk.
Pozitív Energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
A Ford új Kuga modellcsaládja kategóriájának legkedvezőbb fogyasztásával büszkélkedhet. Átlagosan 28%-kal mérséklődött az étvágya, amelyet egyértelműen a háromféle hibrid hajtáslánc alkalmazásának köszönhet. A Kuga plug-in hibridje emellett 72 kilométert is megtehet kizárólag villanyhajtással, amely szintén egyedülálló a kis és közepes méretű SUV-k körében. A márka ugyancsak kimagasló fogyasztási sikert ért el klasszikus nehéz terepjárójának elektronizálásával. A 2,5 tonnás hétüléses Ford Explorer ugyanis 3 literes V6-os kétturbós 825 Nm-es nyomatékú benzinmotor hajtja. A 102 lóerős villanymotorral azonban a konnektoros hibrid hajtásláncnak köszönhetően akár 48 kilométert is képes megtenni tisztán elektromos hajtással a szuperterepjáró. A Ford plug-in megoldásának további előnyeiről Györke Orsolyát, a Ford magyarországi kommunikációs és PR igazgatóját kérdezzük. Köszöntök a stúdióban.
Köszöntöm én is a hallgatókat. A plug-in hibridről pont ma jött ki egy tanulmányunk, ami a Kuga kapcsán vizsgálta európai szinten ugye a felhőbe feltöltött adatok alapján, hogy hogyan is használják a plug-in hibrid tulajdonosok az autóikat, és az a nem meglepő, de azért ez egy visszaigazolás eredmény született, hogy akinek ilyen autója van, az 49%-ban a feltöltött, vagyis elektromos áramról tankolt energiát használja a mindennapos közlekedésre, és ezzel rengeteget megtakarít egyrészt pénzben, másrészt ugye a környezetet is kiméri ezáltal. Tehát úgy néz ki a statisztikai adatok alapján, hogy gyakorlatilag minden 100 útból gyakorlatilag 89 feltöltött állapotban történik Európában. Tehát ez egy nagyon jó hír, mert hogy az amerikai adatok a kezdeti plug-in hibrid használatról nem ezt mutatták. Tehát ott sokkal inkább az volt, hogy megvették ugyan plug-in hibridként az autókat, vagy megveszik, de aztán a töltés megoldatlansága miatt gyakorlatilag benzinmotoros modellként használják, ez pedig ugye a környezet kímélése szempontjából nem annyira előnyös, hiszen egy még nehezebb autót használunk, aminek a sima benzines használata során ugye azért ez egy fokozott fogyasztást jelent.
A plug-in hibrid technológia két nagyon komoly, mondhatnám azt, hogy majdhogy nem zászlós hajóban is megjelent a Fordnál. Az egyik a Kuga, amely egy városi crossover, és az egyik legkeresettebb modelletek, a másik pedig egy nagyon nagy tudású, és ez erre nem vonatkozik a SUV kifejezés, mert ez igazi dögös csúcs terepjáró, az Explorer. Mind a kettő plug-in hibriddel működik, és hallatlan megtakarításokra képes. Még ez utóbbi esetben is.
Igen, hát hogyha már az Explorer-t említettük, ugye ez egy igazi amerikai terepjáró, tehát itt nem beszélünk városi SUV-ról, ahogy te is említetted, alapból hétüléses ez a modellünk, az amerikai méretekben még egyébként picinek is számít, de Európában nekünk ez a legeslegnagyobb terepjárónk, és olyan érdekességek társulnak ehhez az autóhoz, hogy annak ellenére, hogy ez egy plug-in hibrid modell, gyakorlatilag a vontatási képessége az kiemelkedő, 2500 kg-ig tud vontatni akár egy hajót is.
Mint a teherautó.
Igen, tehát ez mind ugye a nyomatékának köszönhető, illetve hát nyilván 7 személy teljes értékű szállítására alkalmas terepjáróról beszélünk, ami 5 méter hosszú és 2 méter széles, tehát maga a méretei is az európai utakon egy feltűnően nagy méretű autó.
10 fokozatú automata váltó közvetíti ezt a hallatlan teljesítményt az útra, vagy a kerekeken keresztül. Ez azt jelenti, hogy hiába van benne egy nagyon nagy nyomatékú biturbós V6-os benzinmotor, a maga az elektromotor is időnként szerepet kap, ugye, ha jól tudom, tehát van, amikor vannak olyan fázisok, amikor kifejezetten csak az elektromos motor dolgozik.
Hát sőt, ugye ebben a modellben is, mint a Kugában is, lehet választani az elektromos üzemmódok között, lehet azt is választani, hogy én most kizárólag az elektromos motorból szeretném kihasználni, hogy ne mond a feltöltött energiát. Ez kifejezetten ugye a városi használatnál nagyon előnyös. Ekkor az EV Now üzemmódba kapcsolunk, és gyakorlatilag az Explorer esetében 42 kilométert, a Kuga esetében 56 kilométert meg lehet tenni tisztán elektromos motorral. Ez egyébként a felmérések alapján a napi átlagos kilométerszámnak nagyjából megfelel a Kuga esetében, ebben az európai tanulmányban ez is kiderült. Lehet választani azt, hogy EV Later, tehát amikor tölteni akarom gyakorlatilag az elektromos motort, mert tudom, hogy majd később a városban azt szeretném használni, akkor ugye tisztán benzin motorral, de úgy rekuperál az autó, hogy visszatöltse a legtöbb energiát, tehát arra van optimalizálva használat, hogy a lehető legtöbb energiát töltse vissza motorba, és egyébként meg amikor vegyes használatra kapcsolunk, akkor pedig mind a nyomatékot tudja segíteni, mind pedig a fogyasztást csökkenteni, az, hogy van mellette egy elektromos motor, ugye a 3,5-es benzin motorral mellett az Explorer esetében.
Ezeknek mennyi az átlagos CO2 kibocsátásuk?
A Kugának a legalacsonyabb CO2 kibocsátása 32 gram per kilométer a WLTP szabvány szerint. Nyilván ez egy vegyes használati érték, arra nincs adatom, hogyha csak benzinmotorként használjuk, akkor mennyi.
Viszont ugye nagyon érdekes a fogyasztása, hogy amennyiben igaz az a nyári adat, amit én ismerek, az Explorer esetén, akkor ez szenzációnak számít, hiszen nagyon-nagyon kevés a fogyasztása.
1,4 liter a Kugának.
Nem akartam hinni a szemnek, amikor elolvastam. Létezik?
Hát igen, ez ugye úgy mérik, hogy beleszámoljuk azt az 56 kilométert, amit tisztán elektromosan tesz meg az autó, és a maradék kilométeren is ugye azért besegít a benzinmotor, de kijöhet ez az érték, igen. Hiszen ez egy WLTP szabvány szerint mért érték, tehát abszolút. Ugye nyilván, hogyha már lemerült az elektromotor, akkor ennél magasabb lesz a fogyasztás, de az első 100 kilométeren ezt mindenképpen lehet produkálni.
A Kugában, illetve az Explorerben mennyi időt vesz igénybe föltölteni az akkumulátort?
A Kugánál 6 óra, amikor teljesen nullára lemerül, és nagyjából ez az Explorerre is igaz egyébként, hiszen ott is kicsit kisebb az akkumulátor, tehát hogy, és ezek ugye a 220-as otthoni kábelles normál 2,3 kW-os töltésre vonatkozó adatok.
72 kilométert képes megtenni tisztán elektromosan a Kuga. Hát ha jól emlékszem, ebben az osztályban ehhez hasonló még nem létezik. Az 60 kilométer fölött nincs nagyon, legalábbis én nem ismerem. Ezt hogy sikerült elérni? Súlycsökkentéssel, vagy nagyobb teljesítmény akkumulátort kapott a autó?
Nem, az eleve a Kugát a teljesen új alapokról tervezték, akkor, amikor a modell megjelent a tavalyi év márciusában, akkor ugye erről elég sokat beszéltünk, hogy pont akkor már tudták, hogy ezt az autót különböző hajtásokkal köztük, mondjuk plug-in hibrid technológiával is kínálni fogjuk, és ezért az egész karosszéria erre van optimalizálva, és 80 kg súlycsökkentést is sikerült elérni különböző könnyebb elemek használatával, több alumíniumot használnak például az autónál. A légellenállási együtthatót úgy határozták meg, illetve az elemek, vagy a dizájn úgy készült, hogy a lehető legoptimálisabb legyen. Minden arra van optimalizálva gyakorlatilag, hogy a fogyasztás, illetve a károsanyag kibocsátás a lehető legjobb legyen, de megmaradjon az SUV jelleg. Tehát ugye ez egy viszonylag ellentmondás, de azért a mérnököknek sikerült egy viszonylag jó megoldást kitalálni rá.
Még a Kugánál maradva, és a hibrid hajtásnál, nem csak plug-in hibriddel rendelkezik persze a Kuga, hiszen van egy könnyű hibrid, egy mild hibrid, és egy teljes tisztán hibrid változat is. És ha jól tudom, a gyári adatok alapján ezek is hallatlan komoly környezeti védelmet látnak el, kevésbé károsítják a környezetet, mint egy normál benzinmotoros.
Igen, ugye, ha végignézzük, akkor a Kuga kínálatában a mild hibrid az egy dízel hibrid, ami esetünkben egy 190 lóerős 2 literes EcoBlue dízel motort kombinálunk, vagy kombináltak a mérnökök egy mild hybrid technológiával. Ez ugye a dízelnek az alapvetően alacsony fogyasztását kombinálja egy még egy rásegítéses technológiával, ami mind nyomatékrásegítést, vagy nyomatékot segít, illetve a fogyasztásban segít csökkenteni. Erre modellre szoktuk mondani, hogy ez akár 1000 kilométert is el lehet menni, ugye egy tank benzinne vagy gázolajjal, hiszen annyira optimálisan tudja mozgatni ezt az autót, ez a technológia.
Fogyasztása pedig alig éri a 4 litert, ha jól látom, itt a nyilvántartás alapján. És hát ugye a széndioxid kibocsátás is 111 gram per kilométer, ami már alatta van annak, amit jelenleg előír a szigorú uniós szabvány. De visszakanyodva az Explorerre, én nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy egy 2,5 tonnás böhöm autóba egy olyan hajtáslánc van, amely kifejezetten kedvező a környezeti védelem szempontjából, és mégis megmarad az eredeti tervezés alapján az eredeti funkciója.
Igen, ez egy, ugye az amerikai piacra nem is készül ez a plug-in hibrid motor, ezt kizárólag Európában forgalmazzuk, és ez volt az, ami az áttörést hozta, hiszen eddig nem jelent meg az Explorer az európai piacon, hiszen ott az amerikai modellekben ugye 3,5-es motorok, ezek inkább Európában már kihaló félben vannak, tehát az ügyfelek nem ezt a motorverziót keresik. Ez az újítás, ami a legújabb Explorerben megjelent, ezt tette lehetővé, hogy egyáltalán Európába is megérkezzen ez a modell.
Köszönjük szépen Györkő Orsolyának, a Ford Magyarországi Kommunikációs és PR igazgatójának, hogy ezeket elmondta.
Köszönöm én is.
Pozitív energia. Hitelesen az e-mobilitásról.
A legolcsóbb elektromos autó megjelenésével a Dacia Spring minden kétséget kizáróan, legalábbis az ár oldaláról, végleg szakította villanyautók vásárlásától óckodók pesszimizmusával. Még inkább igaz ez arra az esetre, ha számba vesszük az e-mobilitást segítő állami támogatás lehívásával, akár már ma messze kedvezőbb költségekkel autózhatunk egy benzinesnél tisztán villanyhajtással. A Dacia-t tulajdonó Renault Group ütőkártyai között azonban van más is a Dacia Springen kívül, amely a villanyautókat érintő kedvező állami támogatás igénybevétele mellett akár a nagycsaládosok támogatására is jogosult hazánkban. Vajon mekkora részt sikerült kihasítani a Renault-nak a magyar állami támogatásból? Kérdezzük Kelemen Tűz Gabriellát, a Renault Hungária marketing igazgatóját. Köszöntöm a stúdióban.
Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Alapvetően nagyon jól sikerült az idei év elektromos autófronton a Renault és a Dacia márkáknál. A tavalyi évben éppen, hogy a teljes piacon a második helyre szorultunk, azonban idén az előzetes igények alapján azt gondoljuk, hogy a siker továbbra is folytatódik.
A Dacia Spring megjelenésével teljesen átalakult a piaci kínálat. Soha nem gondoltam volna, hogy hát egy jobbfajta elektromos motor áráért már egy elektromos autóba tudnék ülni, hogyha szeretnék mondjuk. És korábban ugye ehhez képest a legolcsóbb kategóriájú villanyautó is legalább 2 millióval volt följebb árazva. Mit jelent ez a piaci szempontból? Amikor megjelent, hogyan fogadta a magyar piac?
Nagyon nagy volt a siker, magunk sem vártunk rá, hiszen tavaly novemberben, amikor meghirdettük az első lehetőséget, akkor az első 100 ügyfél úgy szavazott nekünk bizalmat, és rendelte meg az autót úgy, hogy még előleget is fizetett rá, hogy akkoriban annyi ígéretet tudtunk nekik adni, hogy 2021 év végéig 6,5 millió forintért egy Dacia Springet fogunk szállítani, és akkor ez a lehetőség, ez az első 100 ügyfél gyakorlatilag az első 3 órában jelentkezett.
Renault eladási statisztikájában a Dacia körülbelül az elektromos autók között a Dacia Spring körülbelül milyen százalékot képvisel a többi márkához, a többi autóhoz, autotípushoz képest, például a Renaulthoz képest?
Ez nehéz megmondani, ugyanis a forgalomba helyezések, amik a hivatalos statisztikák még egyelőre nem mutatkoznak. Azt tudjuk mondani, hogy egyébként a Dacia termelésében 3 kiemelt ország van, és köztük van Magyarország is, ahová fókuszálnak, és minden világszintű vezető előtt világos, hogy milyen érdeklődés van a magyar vásárlók körében a Dacia Springre.
Ez jó hír, mert egy ilyen árérzékeny piacon ez sokat számít, hogy az állami támogatással együtt ez már egy tényleg hozzáférhető autó lett.
Igen, nagyon sokat számít az állami támogatás. A modelleket tekintve egyébként pont, amit említettél az előbb, hogy egy elérhető áru elektromos autóval jelentkezett a márka. Alapvetően a Dacia több forradalmon is keresztül ment, és nem titkolt célja, hogy a Dacia Springgel elérhetővé tegye az elektromos autózást az ügyfeleknek.
Mi a technológiai trükk abban, hogy itt elérhető áru elektromos autóval?
Az optimalizálás, és hogy megtalálni azt, ami az ügyfelek számára a legfontosabb, és ott azt az ár-érték arányt elérni, amit tényleg szükségük van rá, és azt nyújtani az ügyfeleknek.
Meg azért tegyük hozzá, hogy ez egy kínai gyártású autó. Ugye egy Renault modell van átemblémázva, és egy kínai hajtásláncot kapott az autó, tehát nyilvánvalóan ezzel is sikerült egy kicsit költséget megtakarítani.
Hát meg Kínában nagy a tömeggyártás az elektronikus autóknak, úgyhogy nyilván ott az is árcsökkentő tényező.
Így van, de azért azt nagyon fontos hozzátenni, hogy ott gyártják, de az európai piacra. Tehát nem teljes mértékben egyezik meg ez az autó azzal, amit ott gyártanak. Ezt európaiasították, de alapvetően azokat az ügyfeleket, akik előszerződést kötöttek erre az autóra, nekik egy roadshow-t szerveztünk, Franciaországból próbaautókat hoztunk ide, ami a tényleges autók lesznek, és abszolút kiemelkedően pozitív volt az ügyfeleknek a visszajelzése a tényleges tesztvezetések alapján.
Töltéshatótáv.
Igen, ez az előnye, hogy a Renault csoporton belül van, hiszen már egy gyors töltésre is képes az autó. Az áramfelvétellel gyakorlatilag hatótávban könnyedén tudja 200 kilométert, ami egy városi autózásra bőven elég.
Viszont a végsebessége nem túl magas, 100 km per óra, városon belül persze csak 50 a megengedett, tegyük hozzá, időnként még 70-et engednek, úgyhogy ezzel nincs probléma. Ráadásul a napi munkába járás vagy bevásárlást simán tudjuk teljesíteni ezzel az autóval.
Abszolút igen, tehát ennek az autónak megvan a célja, hogy az vásárlók miért választják, és annak a célnak tökéletesen megfelel.
És az árának is megfelel az autó kínálata, szolgáltatása és minősége is. Nyilván nem egy prémium felszereltség és prémium minőséget kapunk ennyi pénzért, ami lényegesen kevesebb, mint egy póló. Szóval ehhez képest viszont nagyon-nagyon jó, mert elektromos autóval tisztán, környezetbarátan tudunk autózni. De van nektek még egy másik különlegességetek is, a Renault Zoe. Európa legkedvesebb és legnagyobb darabszámmal eladott autója, villanyautója.
Így van, igen. Alapvetően ez egy kis autó, de tud mindent, amit már az ügyfelek egy magasabb prémium kategóriájú autótól elvárnak. Elektromos autóban egyébként tisztán elektromosban, a palettában még haszongépjárműveink vannak, a Kangoo, illetve a Master, illetve nagyon hamarosan fogunk érkezni a C kategóriás Megane E modellel.
Igaz az, hogy az R5-ös reinkarnációja is napvilágot fog látni elektromos hajtásra, és akkor a Zoe-tól búcsút kell vennünk?
Így van, ez pont a héten jelent meg a sajtóban több fórumon, hogy a Zoe-nak a helyét egy sokkal modernebb, újjáéledő modell fogja felvenni, de nyilván technológiában ez már a kor elvárásainak megfelelő lesz.
A cégcsoportban az egységes elektromos hajtás valósul meg, vagy mindegyik tagvállalat külön fejleszt?
Ugye a Renault stratégiai tervének ez volt az egyik fő alapelve, hogy úgy tud költséghatékonyságot és hatékonyságot optimalizálni, hogyha minden márkának megvan a fő húzóereje, és az erősségeit használják ki. Tehát mindenképp igen, az elektromos autózásban a Renault jár az élen, és a különböző platformokra épített elektromos hajtások, azokat használják több modellben is.
Ha jól értem, akkor a Zoe, tehát a Renault Zoe és a Dacia Spring, ez a két modell, amelyre mindenképpen igénybe lehetett venni az elektromos autó állami támogatást. Ugyanakkor meg vannak egyéb támogatások is, például a nagycsaládosok esetében. Ez azért fontos, mert sokszor az a kettő összeér, és egy család szeretne végre környezet tudatosan autózni, tehát elektromos autót szeretne vásárolni, és szeretne a gyerekekkel együtt kirándulni. Tehát szükség volna 7 személyes autóra. Nektek még ilyen nincs, gondolom.
Egyelőre nincsen, mind a két igényre, ugyanúgy, mint ahogy egyébként nagyon széles modellpalettával rendelkezünk, és le tudjuk fedni a céges vásárlókat, a magánvásárlókat, a kisautó iránt érdeklődőket, illetve akár a 7 személyes modelleket, ami nem csak a Dacia-ban van meg, hanem a Renault-ban is, hiszen a Trafic személyautó is ennek megfelel. Tehát a család, illetve minden ügyfél számára megfelelő megoldást tudunk nyújtani.
A Renault modelljei szinte mindegyik korszerű hibrid hajtással vannak kiegészítve, vagy megtoldva. Például a Clio E-Tech hibrid az egyik példa erre, a másik a Captur E-Tech, de ez egy plug-in hibrid, tehát ez már majdnem egy utolsó lépés a teljesen tisztán villanyos hajtás előtt, és az új Megane Grand Tour E-Tech, az is egy plug-in hibrid autó, szintén egy kimagasló teljesítményű és tisztaságú autó. Az Arkana pedig egy hagyományos tisztán hibridet kapott, ugye, hajtást az új Arkana.
Kétféle hibrid hajtás van az Arkanán, tehát igen, pontosan a modellek esetében így néz ki, hogy a Clionál hibrid, a Captur-nél és a Megane két Kasznijánál, mert most már a Megane Berlinnél is elérhető a plug-in hibrid hajtás, az újonnan érkező Arkana pedig egy 100%-ban hibrid megoldással érkezik, hiszen ott egy mild hibrid megoldásunk van a benzines motorokon, és hibrid technológia elérhető ezen az új modellen.
Idén várható-e valami újdonság hibrid fronton vagy elektromos fronton?
Igen, sorban érkeznek a modellek, ugye a cégcsoportnak az volt az ígérete, hogy 22 modellel állunk elő, ami valamilyen elektromos hajtással fog rendelkezni. A legközelebb érkező az a Captur-nek lesz a hibrid változata, ami kiegészíti a palettát, utána pedig sorban jövőre érkezünk a 100%-ban elektromos, hibrid és további plug-in hibrid modellekkel.
Köszönjük szépen Kelemen Tűz Gabriának, a Renault Hungária marketing igazgatójának, hogy vendégünk volt.
Köszönöm én is.
Pozitív energia. Hitelesen az elektromos autók világáról. Trendek, műszaki megoldások, modellek, üzemben tartási tippek. Hasznos információk a költségekről, az adózásról és az állami támogatásokról. A műsor szakmai együttműködő partnere a Pénzügyminisztérium.